21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány újabb döntést hozott a nyugdíjasok támogatására, novemberben érkezik a nyugdíj kiegészítés, jelentette ki a Facebook oldalára feltöltött videójában a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert elmondta, a nyugdíjasok átlagosan 47.200 forintot kapnak a novemberi nyugdíjjal együtt, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az infláció követő nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6%-kal megemelt nyugdíjat kapják. Eközben zajlik a 30.000 forintos élelmiszerutalvány postázása is az időseknek, tette hozzá. És abban is biztosak lehetnek, hogy a kormány tartja a szavát. Megőrizzük a rezsicsökkentést, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj is, összegzett Zsigó Róbert. Szeptember közepéig több mint 4500 otthonban keletkezett tűz, amelyekben összesen 72 ember vesztette az életét, 14-jel több, mint a tavalyi év hasonló időszakában, tudatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményben az MTI-vel. Leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, fűtés hibája vagy sütés-főzés miatt csapnak fel a lángok. Fűtési időszakban nő a lakástüzek száma, hiszen az emberek több időt töltenek otthon, gyakrabban főznek és fűteni is kell. Naponta átlagosan 16 alkalommal riasztják lakástűz miatt a tűzoltókat, hidegebb napokon ez akár a kétszerese is lehet. A lakástüzek többsége emberi mulasztásra, illetve az ingatlanban használt eszközök karbantartásának elmaradására vezethetők vissza. Növelik a lakástüzek kockázatát a felhalmozódott holmik és egyéb lomok is, melyek nem csak tűzveszélyesek, de nehezítik a menekülést és a tűzoltók munkáját is akadályozzák. Ahol füstérzékelőt működtettek, ott nem alakult ki nagyobb tűz, hamar meg lehetett fékezni, nem történt tragédia, és az anyagi kár nagysága is kisebb volt, mint ahol nem volt ilyen készülék. A lakástüzek áldozatai többnyire egyedül élő idős emberek, otthonukba érdemes olyan füstérzékelőt telepíteni, amely nem csak hangosan sípol, de a rokonok okos telefonjára is jelzést küld tűz esetén. Odafigyeléssel és érzékelők használatával elkerülhetők a tragédiák, áll a katasztrófavédelem közleményében. Az iskolákban az erdő program részeként 2026-ban is folytatódik az erdei iránytű program, közölte az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára a két éve útjára indított kezdeményezés eddigi tapasztalatairól csütörtökön tartott sajtótájékoztatón Szilvásváradon. Zambó Péter kiemelte, az Agrárminisztérium és az Energiaügyi Minisztérium 2024-ben a fenntarthatóságra nevelés támogatására indította az erdei iránytű programot, melynek szervezésében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is közreműködik. Azóta a hátrányos helyzetű régiókból 250 csoport, összesen 8700 gyermek vesz részt a programban, tette hozzá. Emlékeztetett, a kezdeményezést az Európai Unió emissziókereskedelmi rendszerének kvóta felhasználásából finanszírozzák, azaz a magyar erdők által megkötött szén gazdasági értékét használják fel és fordítják környezeti nevelésre. Teszik mindezt azért, mert az erdei iskolában elsajátított szemlélet az alapja az erdők megőrzésének, húzta alá, jelezve, mindez azért is fontos, mert az erdők megkötő képessége nélkül nem valósítható meg az ország klímasemlegessége. Rámutatott, ehhez nélkülözhetetlen, hogy azok a fiatalok is kézzelfogható élményeket szerezzenek az erdőkről, a természetről, akiknek erre egyébként kevesebb lehetősége adódik. Az igazságügyi minisztérium a leghatározottabban visszautasítja Dobrev Klára DK elnök valótlan állításait, melyeket a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatosan tett, tudatta a tárca az MTI-vel. Közleményük szerint az intézetben történtekre vonatkozóan jelenleg is mindenre kiterjedő alapos nyomozás folyik. Mindemellett nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy az eljárás során kormánytag érintettsége fel sem merült. Írták, hozzátéve Dobrev Klára a sajtónak tett nyilatkozata, valamint minden olyan állítás tehet, amely kormánytag érintettségéről szól, aljas rágalom, minden alapot nélkülöz. A tárca tudatta, hogy ezért haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket. Végül az időjárásról. Pénteken az ország délnyugati felén túlnyomóan derült időre lehet számítani, még északkeletebbre időnként kissé több lehet a felhő a napsütés mellett, de csapadék nem valószínű. A jellemzően nyugatias irányú légáramlás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délutára 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Kínálatunk egy-egy mondatban. Legyen mindenkinek születésnapja. Elkezdődött a Szent Atanász görögkatolikus hittudomány főiskola 76. tanéve. Mária Pócs mindenkié. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A Mindenki Születésnapja Alapítvány szervezésében szeptember 13-án tartották a Mindenki Születésnapja Séta elnevezésű programot Budapesten. A kezdeményezés mottója: legyen mindenkinek születésnapja. Az akció kezdeményezői számos életvédő szervezettel és magánszemélyel összhangban és együttműködésben a széles nyilvánosság számára szeretnék eljuttatni életigenlő üzenetüket. Az alapítvány vallja: az élet a fogantatástól kezdődik, az erről való társadalmi diskurzus pedig kulcsfontosságú. Egyik fő célkitűzésük a párbeszéd és a kapcsolódási pontok megtalálása mindenkivel, akinek fontos az emberi élet vallási meggyőződéstől és politikai hovatartozástól függetlenül. A szeptemberi sétára a Magyar Tudományos Akadémia előtt gyülekeztek a résztvevők, majd onnan indulva áthaladtak a Lánchídon és vonultak a Tabánig, ahol interaktív standok várták az érdeklődőket és beszédek hangzottak el. A rendezvény közös születésnapi tortázással zárult.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége is csatlakozott a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége tagjaként a Mindenki Születésnapja című rendezvényhez. A kész elnöke, Maklári Ákos görögkatolikus atya végig a menet élén haladt. Elsőként őt szólította meg Obbágy Teréz, miután a sokaság megérkezett a tabáni domboldalba.
Ákos atya, együtt sétáltunk a Legyen mindenkinek születésnapja elnevezésű kezdeményezésen. Jó sokan voltunk, jó meleg volt. Úgy fogalmazott az egyik felszólaló, hogy nagyon pontos megfogalmazásokat olvashattunk a transzparenseken. Ákos atya, te milyen gondolatokkal jártad végig ezt az utat?
Alapvetően a fő üzenet a legyen mindenkinek születésnapja, és itt a legyen, lehessen van a hangsúly, azt hiszem. Mi görögkatolikusok kicsit büszkék is vagyunk arra, hogy jó a korfánk viszonylag a magyar társadalmakhoz és az egyházakhoz képest. Jó a korfánk, sok a fiatal, sok a nagycsaládos, lehetne több is, és örültem annak, hogy sok görögkatolikus is itt volt, és sok görögkatolikus atyát is láttam, találkoztam, nem voltam egyedül. A legyenen van a hangsúly számomra, ami azt jelenti nekem, és azt hiszem ez az üzenet is benne van, hogy minden édesanya érezze azt, hogy nem csak a férjem, a családom, a szeretteim vannak mellettem, hanem az az édesanyja is érezze a biztonságot, akinek ez nem adatik meg, mert ilyenből nagyon sok van. És elhangzottak is szörnyű számok. Én egyet szeretnék kiemelni, napi 55 terhesség megszakítás történik Magyarországon, ami viszonylag jó szám a 10 évvel előttihez képest, de ez is rendkívül magas. 55 édesanyja döntött úgy, hogy megszakítja a terhességét, és ők nem tudták ezt a biztonsági érzetet magukénak. Nekünk az a dolgunk, hogy a következőkben is minden édesanya tisztában legyen azzal, hogy világra hozhatom a gyermeket, és nem szükséges egy életre sebet viselnem, és magzatgyilkosságot elkövetnem, ezt a sebet viselnem egész életemben, mert van lehetőség ennek a gyereknek kiteljesedni, fölnőni, valahol várják, valahol szeretik, valahol nagyon nagy boldogságot okoz. Ebben gyengék vagyunk. Én azt hiszem, hogy ezt kell erősíteni társadalmilag, a civil szférában az egyházaknak is, ezt a hálózatot, ezt a biztonságérzetet megadni minden édesanyának. Én erre gondoltam végig közben.
Férjként, édesapaként, papként és a kész elnökeként vettél részt ezen a sétán. Miért tartottad fontosnak a személyes itt létedet?
Több funkcióval jöttem, több küldetéssel. Azért tartottam fontosnak, mert a demonstráció az a jelenség, amikor a démosz megmutatja, a nép megmutatja, hogy mit szeretne, mit kíván. Az itt lévő emberek mindegyike azt szeretné, hogy megszülethessenek a megfogant életek. Ezt szeretné, ezért tenni akar, és vállalja az arcát. Sokan azért nem jöttek el, mert hát nem nekem való, meg ott fotó, meg kamera. Nagyon kevés ember szereti, hogyha fotózzák, kamerázzák, de itt most ezek a bátor emberek kiálltak azért a véleményükért, a meggyőződésükért. Én nagyon tisztelek mindenkit, aki eljött, és mindenkit buzdítok arra, hogy ne legyünk ilyen álszerények, és ne legyünk ilyen visszafogottak, hogy erről nem merünk beszélni. Ez egy titkos szám például, amit az imént említettem, de megdöbbentő szám, merjük néven nevezni a dolgokat, és merjünk arról beszélni, hogy mi mit tudunk tenni azért, hogy mindenkinek legyen születésnapja.
A mindenki születésnapja sétát vezetők között volt Székely János, szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is.
Két bátyám van és egy húgom. Végtelenül hálás vagyok édesanyámnak, hogy így gondolkodott, bőkezően adta tovább az életet. Nem is volt ez akár egészségügyileg mindig teljesen könnyű a számára. 16 évet odaadott az életéből, otthon volt velünk, egy kisgyerek paradicsom volt az otthonunk. És hát kisebbik bátyámnak is van 4 gyermeke, húgomnak 5. Kisebbik bátyámnak az egyik fia, ő sérült, de gyakran, ha mentem haza, az első, aki rohant, megölelt, ölembe ugrott, az ő volt. Nagy kincse a családunknak. Minden élet végtelen érték. Egy rabbi mondta azt, hogy aki megment egy embert, az megmentett egy egész világot. Minden kicsi gyermek védtelen, ártatlan, kicsi lény, aki szeretne élni. Joga is van hozzá. Nagyon örülök annak, hogy sokan kiáltanak, tenni akarnak, azért, hogy ők mind megszülethessenek. Az életkultúráját szeretnénk fölépíteni. Ez nem a nő ellen van, az édesanyákért is van. Az édesanyának az egyik legnagyszerűbb küldetés ez, hogy társteremtő az Istennel életet adhat. Örülök ennek a rendezvénynek, és ezért voltam itt, hogy súlyt, erőt adjak neki, illetőleg a magam kis jelenlétével támogassam, kifejezzem az örömömet, együttérzésemet.
Fekete András, görögkatolikus áldozópap, hajdúszoboszlói parókus nem pusztán a sétálók közé állt be, hanem szolgálatot is vállalt. Vezette az egyik hangszóróval felszerelt járgányt.
András atya, miért tartottad fontosnak, hogy hajdúszoboszlóról a mai napon Budapestre gyere és részt vegyél a Legyen mindenkinek születésnapja sétán?
Talán elsőként a lelkiismeretem szólalt meg. Mert én azt tudtam, hogy évek óta van ez a rendezvény és ez a felvonulás, amivel maximálisan egyetértettem, és valahogy mindig úgy alakult, hogy akármilyen okoknál fogva, de nem tudtam följönni. És most vettünk egy nagy levegőt, és úgy döntöttünk, hogy eljöjjünk, mert egyrészt érezni akartam a hangulatát, a levegőjét magába szívni, az arcokat látni, a gyerekeket látni, töltekezni azzal a kisugárzással, amit ez a rendezvény ad. A másik dolog az, hogy ugye papként nagyon sok olyan fiatallal találkozunk, akik az élethelyzetnek, gyerekvállalásnak, családtervezésnek abban a fázisában vannak, amikor nagyon nem tudják, hogy mit csináljanak, vagy legalábbis nagyon keresik az utat, és akkor valami nagyon szépet, okosat, jövőbe mutatót kéne mondani. És én bevallom, hogy sokszor nagyon eszköztelenek vagyunk. Talán azok az érvek, amelyek a mi fiatalkorunkban érvek voltak, azok ma már nem annyira érvek, vagy nem úgy érvek, vagy nem úgy hatnak. De itt látva nagyon sok fiatalt, akik családok jöttek pici babákkal, babakocsikkal, azt gondolom, hogy a legjobb érv az, hogy nézd meg őket, nézd rájuk. Harmadrészt pedig talán az, hogy a a Citizen Go-val is, ezekkel az életvédő szervezetekkel nagyon régen szimpatizálok, nagyon sok petíciójukat aláírtam, aláírom, egyetértek, ami az élettel kapcsolatos, amivel az életet védik, hiszen minden életérték, minden életérték. És amit a vallásüldözéssel kapcsolatban, vagy kereszténységgel kapcsolatban támadások érnek, egyes keresztény emberkel támadások érnek, és ezeket ők közé teszik, rajta vagyok a levelező listájukon, és nagyon sokat aláírok, ami eljut hozzám, mert ha csak ennyit tudok tenni, lehet, hogy semmi, vagy sepp a tengerben. Mit is mondott Terizanya? A tenger is az óceán is a cseppekből áll össze. De ha meg nem tenném meg, akkor meg a lelkiismeretem szólalna meg, hogy már megint elmozdottál valamit, amit jót tehettél volna. Úgyhogy itt most megint ehhez is kaptunk egy kis megerősítést, kicsit, sok nagy megerősítést, hogy igenis ezekben a szervezetekben, ha külső támogatóként is, de részt kell vennünk.
Kezdődött a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola 76. tanéve. A hagyományokhoz hűen szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepi vecsernyéjében a nyíregyházi Szent Miklós székesegyházban tartották a tanévnyitót. A 2025-2026-os tanévben a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola nappali képzésében 60-an, levelező tagozaton 266-an vesznek részt. A nyíregyházi főiskolán 25 papnövendék tanul. További egy-egy papnövendék Budapesten, illetve Rómában folytat tanulmányokat. Két görögkatolikus papnövendék tölti szabad évét szociális munkával, és 8 fiatalember kezdte meg az előkészítő évet Miskolcon. A tanévnyitó vecsernyét dr. Galambvári Péter rektoratya végezte, Kocsis Fülöp metropolita, a főiskola nagykancellárja és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök jelenlétében. A következő percekben rektoratya gondolatait hallgatjuk meg.
Az egyházat sokszor vádolják azzal, hogy konzervatív. Ugyanakkor ez nem jelent maradiságot, hanem azt jelenti, hogy a tiszteletre méltó hagyományokat megőrizzük. Ilyen tiszteletre méltó hagyomány az, hogy a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola tanév nyitója minden évben szeptember 14-ihez kötődik, a Szent Kereszt világra szóló fölmagasztalásához. A liturgia előtt, az útrenye végén kitettük ide a templom közepére a keresztet, hogy aki akar, azt meghajolhassunk előtte, megcsókolhassuk. Így fejezzük ki Krisztus iránti szeretetünket. Meggyőződésem, hogy az evangéliumban található Szent Keresztről szóló tanítás nagyon könnyen összefüggésbe hozható hittudományi főiskolánk szellemiségével, az itt tanuló hallgatóknak a gondolataival, mit várunk tőlük, mit várnak ők a főiskolától. Jézus mondja, aki követni akar engem, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Aki követni akar engem. Teljesen természetes az, hogy aki egy hittudományi főiskolára jár, bármilyen szakon is tanul, bármilyen tagozaton, az Krisztust követi. Mert a teológia nem más, mint Istenről szóló beszéd, Istenről szóló tudomány. Ha valaki a teológiával foglalkozik, akkor Krisztus követő. Mint minden ember, aki meg van keresztelve, Krisztusivá kell, hogy váljon. De nem azt mondja az evangéliumban Jézus, hogy aki követ, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem, hanem azt mondja, aki követni akar engem, az tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Nem elég, hogy meg vagyunk keresztelve, nem elég, hogy a hittudományi főiskola beiratkozott hallgatói vagyunk, akarnunk kell Krisztus követni. Akarnunk kell minél inkább krisztusivá válni a teológia és a hittudomány által. Azt gondolom, hogy aki egy hittudományi főiskolán tanul, mondhatjuk, hogy a legszentebbről tanul, az Istenről szerez minél több információt, annak nem lehet az a célja, hogy csupán egy kettessel legyen meg a vizsga. Az nem mondhatja, hogy csak a minimumra törekszik. Mert ha a legszentebbről tanulok, akkor mindent bele kell tennem, amint csak van. Akkor valóban akarnom kell, vállalva a nehézségeket, az órájárás nehézségeit, a vizsga okozta nehézségeket, a nyelvek okozta kihívásokat, akkor akarnom kell teljes szívemből, teljes lelkemből Krisztus követni. Aki követni akar engem, tagadja meg magát, mondja Jézus. Azaz, nem elég Krisztus követnünk, önmegtagadásra van szükség. Mit jelent ez a szó, hogy önmegtagadás? Azt jelenti, hogy nem az én személyem a lényeg, hanem valaki másé. Nem én vagyok a legfontosabb, hanem valaki más. Egy teológiai tanárnak, egy hittudományi főiskola bármelyik tanárának nem lehet az a célja, hogy önmagát állítsa a középpontba. De saját tudását akarja csupán átadni. Azt jelenti egy teológiai tanár önmegtagadása, hogy hűséges az élő Istenhez, az áthagyományozott igéhez, az egyházi tanítóhivatalhoz. Akkor is, hogyha van és jogos a kutatói szabadság, emögé bebújva nem lehet olyat állítani egy hittudományi főiskola tanáraként, amit nem lehet összhangba hozni az egyház tanításával, a katolikus egyháznak a véleményével. Ezt jelenti egy teológiai tanár önmegtagadása, de természetesen a hallgatók részéről is elvárja Krisztus, megtagadjuk önmagunkat. Azaz, hogy nyitottá váljunk arra, amire a tanárok oktatnak minket. Ki kell üresíteni önmagunkat, hogy be tudjuk fogadni a Krisztustól szóló tanítást. Be tudjuk fogadni azt, amire oktatnak és nevelnek minket. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Nem elég, ha Krisztust akarom követni, még az sem elég, hogyha önmegtagadást tanúsítok, föl kell venni a keresztemet. Ahogyan az evangéliumban is Jézus fölvette a keresztjét. Erre emlékeztet minket a templom közepére kitett kereszt. És ha megkérdeznénk magunktól, hogy Krisztus kiért hordozta a keresztet? Mindannyian tudjuk a választ, nem önmagáért, hanem minden emberért hordozta a keresztet. Teológiát, hittudományt nem lehet tanulni öncélúan, önző módon. A Szent Atanász hittudományi főiskolára nem azért járnak a hallgatók, hogy diplomájuk legyen, hogy csak diplomájuk legyen, hanem szeretnék ezzel a diplomával a másik embert szolgálni. Mert fölvenni a keresztet azt jelenti, hogy amit tanulok, az nem öncélú és nem önző. Ebben a tanévben, a 2025-ös és 26-os tanévben egy újdonság lesz a főiskolánkon. Már a Neptun rendszerbe meghirdetésre került a Tanítsunk Magyarországért mentor program. Mindenkit arra buzdítok a hallgatók közül, bármilyen szakra is járjanak, vegyék föl ezt a kurzust. Mert pont arról szól ez a tantárgy, hogy a megszerzett ismereteimet másik emberre pazarlom. Amit tanulok, azt a másik ember szolgálatába állítom. Aki ezt a mentor programot végigjárja, az lehetőséget kap arra, az képes lesz arra, hogy a legkisebbekkel foglalkozzon, hogy a halmazottan hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozzon, hogy segítse őket megtanítani, tanulni. Segítse őket a középiskolába eljutni, vagy a munkavilágába beleállni. Azt gondolom, hogy ez nagyon könnyen összhangba hozható a kereszt teológiájával, illetve hittudományi főiskolán szellemiségével.
Szeptember 15-e a fájdalmas szűzanya emléknapja a katolikus egyházban. A hétfájdalmú szűzanya Szlovákia védőszentje. Ünnepe 1993-tól munkaszüneti nap Szlovákiában. Az ünnep szerves része a sasvári zarándoklat, a hétfájdalmú szűzanya búcsújára, Szlovákia legjelentősebb Mária kegyhelyére. A szlovákiai görögkatolikus metropólia püspökei, papjai idén nemzeti ünnepükön Mária Pucsi zarándoklatra hívták a híveket. A metropólia egész területéről, autóbuszokkal, személyautókkal több mint 3000 szlovák ajkú görögkatolikus indult útnak, és érkezett meg hazánk nemzeti kegyhelyére szeptember 15-én. A kegytemplom előtti téren végzett szent liturgia után a kegytemplomban a paraklisz szertartásában köszöntötték az Istenszülőt, majd a kegytemplom kriptájában imádkoztak az elhunyt püspökökért. A házigazda Kocsis Fülöp érsek metropolitát a szent liturgia előtt kérdeztük, hogyan értékeli a nagyszámú szlovák ajkú görögkatolikus Mária Pucsi zarándoklatát.
Nagy örömmel vettem hírét annak, hogy szlovákiai testvéreink ide Mária Pucsra jönnek szeptember 15-én, mégpedig ilyen szép számmal. Mondhatni, a teljes püspöki kar, a görögkatolikus egyház hierarchák tanácsának a tagjai jöttek ide Mária Pucsra. Péter püspök, hogyha nem tudott eljönni, talán egészségi okok miatt, viszont hát velük aztán több mint 500 pap, és ismerteim szerint több mint 3000 hívő jött ide Mária Pucsra. Cyril Vasil kassai érsekatyával élcelődtünk, ő mondja, hogy hát mi ide jöttünk ilyen szép számmal Mária Pucsra, gyertek ti is ilyen szép számmal Klokocsóra, a mi búcsújáró helyünkre. Hát nem ígérhettem, hogy mi ugyanilyen nagy számmal megyünk majd oda el, de a két kegyhely között nagyon szoros a kapcsolat, történelmi szálak fűzik össze a kettőt. A szlovákiai testvéreknek ez most jó lehetőség, hogy nemzeti ünnep lévén szabad napuk van, és el tudtak jönni ide Mária Pucsra. Arról beszélek a itteni zarándokoknak, hogy Mária Pucs mindenkié, éppen azért, mert mindnyájan Máriának a gyermekei vagyunk. És Mária Pucs a nemzetek találkozásának is a színhelye, az országok határain túlról nagyon sokan jönnek, hála Istennek most már ilyen a történelmi helyzetünk. Visszaemlékeztetek arra az időszakra, amikor ezt nem lehetett még így megtenni, nem volt olyan könnyű eljönni ide Mária Pucsra, de emlékezünk Szent II. János Pál pápa látogatására. Mondhatni, hogy az a kor és az ő személye és az ő nemzetekre való hatása indított meg egy egészen új folyamatot. Hogy ezzel mennyire tudunk jól élni, ez egy más kérdés. Ott marad a feladat, hogy ha szabadságunk van, akkor mit kezdünk ezzel a szabadsággal. De Mária Pucson az ember, hogy mondjam, mindenki a legjobb lelkét hozza ide, és édesanyánk elé a legszebb énünket szeretnénk hozni. És ez az igazi énünk. Ezzel kell találkoznunk majd odahaza is. Úgyhogy amikor Mária Pucsra jövünk, akkor ez a mi legszebb énünk, ami szívünk belseje, amiben legtisztábban fordulunk az Istenhöz, és Jézus anyjához, az Isten szülőhöz. Itt ebben kell megerősödnünk, hogy igenis tiszta a lelkünk, és ezt kell nekünk hazavinni. Ráadásul itt letehetjük a bűneinket is, és megtisztulhatunk a terhektől, a bűnöktől, amelyekkel mi szennyezzük az életünket. Mária Pucsra kiengesztelés, a megbékélés helye nemzetek között, egymás között és az Úristennel. Remélem, hogy az a sok ezer szlovákiai zarándok, akik itt vannak Mária Pucson, ezt a békét, ezt az egységet, az Istenbe való hitnek az örömét hazaviszik, és ott is fogják majd ezt növelni Szlovákiában.
A szent liturgia után mindhárom szlovák érsek és püspökatya szívesen osztotta meg velünk gondolatait. Elsőként Jónás József Maxim érsek metropolitát, az Eperjesi Egyházmegye főpásztorát hallgatjuk.
Tento 2025. rok je jubilejným rokom a ja sa veľmi teším, že
ez a 2025-ös év egy jubileumi év, és én nagyon örülök, hogy együtt a szlovákiai görögkatolikus egyház elzarándokolhattunk ide Mária Pucsra. Ez a zarándoklat tanúsítja, hogy annak ellenére, hogy a határok évtizedekig elválasztottak minket egymástól, ez a hely a mi híveink számára is nagyon fontos és sokat jelent. Hálás vagyok Istennek, ennek, hogy itt lehetünk, köszönetet mondhatunk az Isten anyának, bocsánatot kérhetünk, elítárhatjuk kéréseinket. Számomra ez a hely 1994-ben vált ismerté, amikor először voltam itt. Előtte Mária Pócsot nem ismertem, akkor mondták nekem, hogy Szlovákiából is sok zarándok jön ide. Ma örülök annak, hogy papok, püspökök és főleg a hívek ilyen sokasága van itt, és hiszem, hogy ez a kezdete a szlovákiai görögkatolikus metropólia egy jövőbeli hagyományának, hogy ide eljöve bontsuk le a falakat és határokat, és egységet építsünk a magyar görögkatolikus egyházzal.
Mikrofonunk előtt Cyril Vasil érsek, a Kassai Egyházmegye főpásztora.
Mária Pócs számomra összekapcsolódik első gyermekkori emlékemmel. 5 évesen voltam itt szüleimmel abban az időben, amikor egyházunk éppen kilépett az illegalitásból. Azóta többször jártam itt Mária Pócson különböző alkalmakkor, de ezek mindig a helyi magyar görögkatolikus egyház ünnepségei voltak. Ma nagyon boldog vagyok, hogy a mi saját búcsúi ünnepünkre jöhettem el ennyi szlovák zarándokkal, hogy ennyien ünnepelhettük mennyei édesanyánkat ezen a helyen, mely történelmileg összekapcsol bennünket a helyi egyházzal, és alakítja közös történelmünket. Végül is minden egyes család, amely az édesanyját ünnepli, egyesítve tudja magát. Számomra ez a mai egy nagyon szép, példaadó ünnepség, remélem, egy hagyomány kezdete.
Milan Lach segédpüspök, a hierarchák között a legfiatalabb, a Pozsonyi Egyházmegye főpásztora.
Elsősorban zarándokként jövök ide, mint a többi testvér egyházközségeink hívei. Püspökségeinkből, Szlovákiából, mi egészen Pozsonyból. Minden zarándoklat fáradtsággal, áldozattal jár. Korán keltünk, fáradtak, kialvatlanok, éhesek, szomjasak vagyunk, de van célunk, és a célunk ez a kegyhely, Mária Pócs, ahol az Isten anya könnyezett a 17. század végén, majd többször is, utoljára a 20. század elején. Valóban, mint zarándok jövök ide. Nincsenek elvárásaim abban az értelemben, hogy a körülöttem lévő dolgok megváltoznak. Inkább azért jöttem, hogy segítséget és türelmet kérjek ahhoz, hogy én változzak meg. Több dolgot nem tudunk megváltoztatni magunk körül, bár szeretnénk és kérjük. De az Úr a nehéz helyzetek által is arra hív bennünket, hogy változtassunk a nézőpontunkon. Ezt viszem magammal erről a kegyhelyről. Pár nappal ezelőtt Bécsben voltam, és megtudtam, hogy az érseki székesegyház főoltára fölött volt elhelyezve az eredeti Mária Pócsi kegykép, nem csupán egy pár évtizedig, hanem 200 évig. Nem tudtam erről, mert mindig csak oldalt láttam. Az egyszerű emberek, akik tisztelték az Isten anyát, ők sem tudták, mennyire gazdagították az egész volt osztrák-magyar monarchiát azáltal, hogy megismerve történetét, imádkoztak a legszentebb Istenszülő Mária Pócsi kegyképe előtt. Ezt kívánom mindenkinek, aki még nem volt itt, hogy eljöjjön erre a helyre. Ha nem most, akkor jövőre, amikor újra elzarándokolunk ide szeptember 15-én, az együtt szenvedő Isten anya ünnepén, hogy találkozhassunk, együtt imádkozhassunk, dicsérhessük Istent, köszönetet mondjunk neki mindenért, amit ad, mennyei édesanyja, a legszentebb Isten szülő által is.
A chválili Boha, ďakovali Bohu za všetko, čo nám dáva, skrze, aj skrze svoju nebeskú matku, presvätú Bohorodičku.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket!
Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Orbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban ellátogatunk a Miskolci Árszakra Fesztivál egyik rendezvényére, amelyet Böjte Csaba, erdélyi ferences rendi szerzetes atya tartott meg. A Hiteles férfiként élni és formálni a világot című találkozót a Miskolc-Tapolcai sziklakápolnában tartották meg. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehetünk, együtt imádkozhatunk, elmélkedhetünk. Ugye én meg vagyok győződve, hogy a kereszténység diadalmas világnézet. És 2000 évvel ezelőtt, mikor Jézus Krisztus eljött közénk Isten fiaként, ő azért jött közénk, mert nem csak, hogy hitt bennünk, bízott bennünk, remélte, hogy képesek vagyunk megtanulni a szeretet parancsát, hanem azért, hogy építse Isten országát, gyönyörűséges országát. Mai evangéliumban is hallottunk, hogy Jézus azt mondja, azt akarom, hogy az én örömöm a ti örömötök legyen, örömötök teljes legyen. Tehát mi nem fakírok vagyunk, hogy lemondjunk erről is, arról is, mindenről is, ködökünket nézzük, hanem arra születtünk, hogy boldogságban, örömben kiteljesedjünk, hogy emberkatedrálisok legyünk. Világ sokféle örömöt kínál fel nekünk. Ugye maga a gonosz lélek is Jézusnak felkínálta, hát, hogy mond a köveknek, legyenek kenyéré, habzsolj, fogyassz. És Jézus visszautasítja, nem csak kenyérrel él az ember. Igen, a világ ezt kínálja, élvezze az életet. Aztán ugye gonosz lélek felviszi egy hegyre, és mondja, hogy ne borulsz, mindent neked adom, ott bevásárlóközpontok, minden a tiéd lett, birtokolj. Ott van mindannyiunkban ez a vágy, hogy birtoklás vágya. De milyen szép Jézus visszautasítja, és valóban az élete során ő hát nem gyűjt. Nézzétek az ég madarait, a mezők virágait. Rókának van odúja, az emberfiának nincs, ahova a fejét lehajtsa. És a harmadik öröm, amit Isten felkínál, vagy a gonosz lélek felkínál Jézusnak, az a, hát a hatalom öröme. Felviszi a templom tornyába, dob le magadot, angyaluk a tenyerükön hordoznak, te leszel a nagy sztár, mindenki elájul, bingo, távozz tőlem, sátán. Igen, szeretnénk mi is mindannyian érezzük magunkba, hogy a kör közepére kerülni, hogy foglalkozzanak velünk, hogy vegyenek észre, hogy törődjenek. Hatalom. És Jézus ezt az örömöt is mondjam úgy visszautasítja. Tehát a fogyasztás, úgy is mondja az egyház, hogy a test kívánságai, a szemek kívánságai, a birtoklás vágy, és az lélek kevéssége, ez a három nagy bűn, ami összeszorítja a mi szívünket, és hát a világot, hát hogy mondjam, lába alá tapossa. Hát, hogy ezek az örömökre mi Jézus nemet mondott, és Jézus nyomában mi is nemet akarunk mondani, akkor mik azok az örömök, amiket Isten felkínál nekünk? Nézzük meg, hogy Jézus Krisztusnak Istennek mi az öröme? Hát az önzetlen alkotás. Teremtés hajnalán a mennyi, hogyha alkot, és leül, és gyönyörködik benne, nem? És én azt gondolom, hogy igen, önzetlenül valamit létrehozni, egy férfiként teremteni, társa lenne a világot tovább teremtő Istennek, gyönyörűséges dolog. Felnőni oda, hogy ott állsz Isten mellett. Én azt gondolom, az a, ki létrehozták ezt a kápolnát, gyönyörködtek benne. Alkottak valamit. És te életedben is, ha visszagondolsz, hogy valamit úgy tiszta szívből, szeretettel létre tudtál hozni, felmutatni, az boldogsággal töltött el tégedet. Ez egy olyan isteni öröm, ami mindannyiunké lehet. Sose felejtem el, hogy jó pár évvel ezelőtt felhívott a nagyszalontai polgármester, azt mondja, hogy nekünk akarja adni a kaszárnyát. Hát mondta, hogy voltam rován katona, legyen, aki akar, menjen oda, én biztos nem. Na de aztán végül addig-addig beszélt, hogy elmentem. És akkor képzeljék el, egy ilyen 1800-as évek végén épült egy huszár laktanya, magyar huszár laktanya, Nagyszalonta határába, és ott volt, hát ugye közvetlen határ mellett, 10 kilométer, 8 kilométer van a határig, és amikor NATO-ba belépett Románia, az összes ilyen határmenti kaszárnyát be kellett zárni. Hát a kulcsot odarakták a polgármester zsebbe, az vagy 10 évig ott üdögélt, fiókba, és az alatt nagyjából, hát ami fából volt, azt azért lopták el, és ami vasból volt, hogy ne, hogy rozsda megegyen, leadták, hát ugye el lehet képzelni egy ilyen őrizetlen laktanyát. És amikor én oda mentem, hát nagy dzsungúj volt az egész, gaz, bodzav, mindenféle belőtte. Persze a tető sok helyet be volt szakadva, 5 ilyen tégla, ilyen nagyon patinás, olyan 1800-as évek stílusában megépített, ilyen 300 négyzetméteres épület, külön-külön, hát egy 2 hektáros területen mit csináljanak vele. És én az első benyomás nekem az volt, hogy innen menekülni kell. De jó pofa, volt egy gyerek, egyik sarokban volt egy ilyen homokos láda, ugye tűzoltó pontok voltak, régebb ásó lapát, nem mindenféle, és egy dobozban homok is, hát az ásó lapát az már rég eltűnt, a doboz is szétrohadt, de homok ott szétfolyt. A gyerek felvászott a tetejével, és azt mondja, papács, itt már van homokhoz, ez jó lesz gyerek otthonnak. Ugye, ott vagy egy pár tiszta polgármester, és a gyerekekkel ott sétáltunk ebbe a hát ösvényekkel, ami lehetett menni. Mindenki kacagott, és hogy benne, mintha megszólalt volna Izaiás gyönyörű mondata, hogy eljön az az idő, mikor a fegyverekből, ugye a lándzsából oltókést, a sarlóból kardot kovácsolnak, és nem fog ember emberre támadni ezen a földön. Olyan gyönyörű ez a profécia, és ugye álltam ott, és arra gondoltam, milyen szép is lenne, hogyha hát a háború fészkéből szeretet otthon csinálnánk. És persze aztán leírtam én ezt a levelet, lefordította valaki angolra, és úgy elment a nagyvilágba, interneten. Aztán írt egy angol úr, egy japán nő, hogy hát csináljuk meg, hát tényleg szép lenne, hogy hát Kelet-Európában egy katonai támaszpontból hát csináljunk szeretet otthont. Béke királynő asszony a tiszteletére gyermekvédelmi központot. Hát mi kell hozzá, hát mondtam, egy csomó pénz. Na és ha hiszik, hanem kezdtek küldözgetni. Elsőbb az első épületet, aztán a második épületet, a negyedik épületet felújítottuk, és egy épületből 300 nézete, 2 választottuk, és egy fiú család, és egy lány család beköltözött, hogy külön szépen, és hogy mondjam, és az egyszer jött egy bukaresti, hát ilyen szenátorok jöttek, kíváncsiak voltak, hogy a bezárt laktanyából mi lett. Hát a legtöbbet szétloptak. Hát a miénket látták, hát milyen szép, milyen jó, és aranyos, gyerekes, nem tudom miféle. És azt mondják, az 5. miért nem raktuk rendbe? Hát az olyan piros szalaggal körbe volt véve, hogy ne menjen senki oda, de az annyira rossz volt, hogy hát én nem láttam értelmét. Hát azt mondják, hát milyen szedtem rendbe? Hát mondom, hát nincs annyi pénz, amiből ezt rendbe lehet szedni. Hát azt mondják, hát milyen pályázok én, hát a Bukarestből. Hát hogy magamban, hogy most köztünk legyen mondva, hogy egy román laktanyát átalakítasz magyar gyermekvédelmi központtá, és ehhez még Bukarestből kiírsz pénzt, hogy ezt segítség, finanszírozzák, hát egy kicsit olyan meredeknek tűn nekem. Hát elmondom, ha bíztatnak, hát én megírom azt a pályázatot, és ha hiszik, hanem megkaptam a pénzt. És egy év múlva szépen felújítva ott állt a ház, és eljöttek, és még egy csokor virágot is kaptam, hogy hát megcsináltuk. És ottan, hát mondták ott a beszédeket, és elsírtam magamat. Mert annyira kisítő voltam, hogy lám, meg lehet csinálni. És akkor szépen felraktuk, hogy a béke királynője, nagyszalontai gyermekvédelmi otthon, és mai napig működik, és a gyerekek az udvaron agykirály katonát játszanak, kacagnak, szépen magyar iskolába jár az egész, és egy olyan fiú vezeti a házat, aki nálunk nőtt fel, abba a házba, nagyszalontai otthonba. Leérettségizett, elvégezte főiskoláját, elment külföldre, vagy pár évre dolgozni, és ahogy 4 évvel ezelőtt felhívott, hogy hát szüksége van-e az ő munkájára. És azóta ő vezeti. És ez a nagyszalontai csapat ma eljön, és 11-től eléad egy szép színdarabot, Szent Ferenc atyánk életét. Úgyhogy ez a kicsit a reklámhelye is volt, úgyhogy remélem eljönnek 11-től, lesz az előadások. Igen, alkottunk valamit, és én büszke vagyok rá. Ez az öröm, amit Isten mindenkinek felkínál. Persze nem mindenki gyerek otthon kell alkossa, de alkotás öröme. Vagy most szombaton, 13-án Piski csatatére felavattunk egy obeliszket. Képzeljék el, ugye 1849-ben volt a csata, Piski csata, február 9-én, és több mint 1500 katona meghalt ott. Nagy öldöklés volt. Bem, akkor ott fordította meg a hadi szerencsét, és utána ugye onnan kinyomták az Ojtuzu szaroson keresztül az osztrákokat, a császári seregeket Erdély területéről. Na, és hát ugye 1800-as években a kiegyezés után, hát ott, ahol valamikor állt bennek az ágyúja, épült egy obeliszk, közel 10 méter magas, gyönyörű, szép, nem tudom. És az 1920-ban ledöntötték a románok, persze. Közben ezek a kövek besüllyedtek a földbe, beépült az egész környék, bokrok nőttek föléje, és az a nő, akinek a kertjében ez ott volt, az tudta, hogy ez igazából micsoda, és egyszer megkeresett, hogy hát nem visszük el onnan, nem kell-e. Senki nem tudta, hogy igazából ezek milyen kövek. Hát úgy ránézés, alig látszott ki egy pár, azt elkezdtük kiszedni egymás után, és 59 akkora kő, mint ez az oltár szinte. Egy tonnás kövek. Hogy mondjam? Hát úgy elindult a folyamat, hogy engedélyezzék, hogy felállítsuk, nem tudom miféle. Augusztus 1-ére megkaptuk az utolsó pecsétes papírt, 4-ére elkezdték a kőrestaurátorok a munkát, és Istennek legyen hála, 90%-a megvolt a köveknek, a hiányzókat az újból faragtattuk, és most szeptember 13-án tanévkezdéskor motoros találkozót szerveztünk, ott volt, hogy több mint 100 motoros, meg kellemes hunor is eljött motorral, meg minden, és a gyerekekkel együtt felavattuk, felszenteltük ezt a 10 méteres obeliszket. Testvére, férfi munka, alkottál valamit, büszke vagy rád. ezt az ilyen típusú örömet kínál fel az Úr. Meg egy másik öröm, amit Isten felkínál nekünk, hát az élet befogadásának és hordozásának öröme. Ez olyan öröm, amit minden embernek felkínál. Úgy van, hogy hát egyik fiunk felnőtt, hát egy nagyon ügyes, talpásabb gyerek, aztán megnősült, éleskedtem, és hát egyszer éjjel egy óra felé telefonál. Na felébredek, papbácsi, Csaba testvér, megszületett a fiam, nagyszerű. Hát gratuláltam neki, magamban gondoltam, ezt reggel is megbeszélhettük volna, de egyen csuda. Visszaaludtam, hát így jó óra múlva megint szó. Elfelejtettem mondani, hogy 3 kg 20 deka, meg hogy milyen hosszú, meg nem tudom miféle. Persze utána már nem tudtam visszaaludni, forgottam az ágyba, és úgy elgondolkoztam, hogy hát ez gyerekkorától én nevelem. Hát eszébe nem jutott soha engem ilyen felhívjon. Egy férfinak van ennél nagyobb öröme, hogy gyermeke született, hogy magasba emeli, ez az ő fia. Tiszta öröm. Amit Isten nem csak, hogy nekünk adott, hanem parancsba adta. Szaporodjatok, sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet. Ez az az öröm, ami nem a fogyasztás, meg a birtoklás, összevásárolsz egy csomó limi lobot, és csinálsz magadból egy ilyen farizeus, vagy mit tudom, egy ilyen hát mit tudom, egy kriptába berakod az egészet. Nem, ne a birtoklás öröméje után nyújts ki a kezedet, hanem az élet befogadása, az élet hordozásának örömét. És tudjuk jól, ugye, hogy nem csak test és a vér kívánságából lehet valaki apa. Szent József, hát hogy mondjam, Isten akaratából lett a kis Jézus apukája. És maga Mária mondta, hogy apád és én aggódva kerestünk. Igen, testvéreim, az életet nem csak vér szerinti apaságként hordozhatod, hanem hát én is egy vér szerinti gyerekem sincs, és mégis több mint 7000 gyerekem van, 1500 unokám. Ez egy olyan öröm, amit nem lehet elvenni az embertől. És bármerre megyek, és szembe jönnek a kirepülő gyerekeink, hát most itt Magyarországon is egy falunyi gyerekünk van. Sajnos ugye tény az, hogy van ez a csók, meg minden, és sok gyerek itt telepedett le, és minden. És olyan nagy öröm, élmény számomra találkozni velük. Igen, ezt az örömöt is Isten mindannyiunknak felkínálja. Nem kutyát, macskát, mit tudom én, az se baj, ha van, de gyermek mellett döntsünk. Az élet mellett döntsünk. Mert aki az életet szolgálja, az Isten szolgálja. Utolsó ítéleten se a ruhád, se a házad, semmi nem jön szembe veled. Ugye Jézus azt mondta, nem baj, hogyha birtokolni akarsz, de olyan kincset birtokolj, ami megmarad az örök életre. Az örök életre mi marad meg? A feleséged lelke, a gyermeked, a testvérei, ezek mind megmaradnak. És milyen jó lesz, szembe jön veled valaki, és azt mondja, édesapám, nevelőapám, köszönöm, hogy mellém álltál, hogy segítettél kibontakozni, hogy ide jutni a mennyek országába. Igen, adja az Isten, hogy tényleg az élet befogadásának és a szolgálatának az örömét éljük. Hát én írtam egy könyvet, meg is lehet kapni itt Magyarországon is, ugye az örömök könyvét, és hát ebben vagy 9 ilyen típusú örömöt írtam le, amit Jézus Isten nekünk felkínál, a bölcsesség örömét, hogy megérteni a dolgokat, az összefüggéseket. Olyan öröm, ami Isten képére, hasonlatosságára átalakít. De a megbocsájtás örömét, a kiengesztelődés örömét. De ugye árszakra van, hát egy én pár szót szólnék a gyönyörködés örömé, a szépségbe való gyönyörködés öröme. Ez is egy olyan férfi öröm, ami mindannyiunk számára elégséges, elérhető. Ugye, hogyha a gonosz lélek által felajánlott örömöket, ha elkezdünk, hogy mondjam, akkor a világunkat tönkre tesszük. Mert ha mindenki tényleg egy nagy terepjáróval akar itten száguldozni, hát akkor nekem lassan aszfaltozni, hogy 8 milliárd ember elférjen ezen a földön. Ha mindenki akkora emeletes nagy házakba akarna lakni, hát most akkor lassan tényleg fenntarthatatlan pályára állítsuk a világot. De ha a szépségbe való gyönyörködés öröme után gyújtom ki a kezemet, hát ez nem kell. Tehát ahhoz, hogy ültetsz a házad elé egy szép rózsatövet, és azt metszed, és kis lúgast alakítasz ki, és alája kiraksz egy kis kerti padot, a feleségeddel szépen kiülsz, és gyönyörködöl a naplementébe, gyermekeidbe. Hát ide nem kell. Nem tudom, ez akár 8 milliárd embernek is elérhető. De akár egy festményben te magad alkotsz valamit, egy mások alkotásába gyönyörködsz, egy zeneművet meghallgatsz. Régebb ugye az emberek egész nap dolgoztak a mezőn keményen, és hát önök között van olyan biztos itt Miskolcon is új volt, és este szépen a vacsora után kiültek, és énekeltek. Daloltak az emberek, elbeszélgettek, tréfálkoztak. Lehet, hogy sokkal szegélyebbek voltak, mint ma, de lelkük szágult, repült. Sokszor elmondtam, hogy ugye mi úrunk Jézus Krisztus tudatosan, ő írta a forgatókönyvet, tehát jöhetett volna haddiplomás, mit tudom én, orvos professzorként is közénk. Nem, jónak látta gyermekként közénk jönni. Csak elgondolom sokszor, hogy a názáreti csendes, egyszerű hétköznapokat Mária hazahívja a kis Jézus, játszott a gyerekekkel, szaladgált, bujocskázott, ipi apacs kis Jézus, ki van ütve, megteríti az asztalt, és gondoljuk mi magunk elé, hogy názáreti kis házba ott az a Dórván József által faragott egyszerű asztal mellé leülnek, megfogják egymás kezét, megköszönik a mindennapit, a mindenhatónak, ott pislákol az asztalon egy olajmécses, és elköltik az egyszerű lencsefőzeléket, Mária által készített vacsorát. Ott nincs internet, ott nincs semmi, csak békesség. És hogy szeretem magam elé képzelni, vacsora után szépen kiülnek a názáret kisház elé, padra, fölöttük ragyognak a csillagok. Jézus fázosan odabújik az anyukájához. József elkezd egy szép ószövetségi zsoltárt énekelni. Milyen egyszerű, és milyen szép. És ha őszinték vagyunk lelkünk mélyén, pont erre vágyunk, nem? Gyönyörködni a szép családodba, gyermekedbe. Ugye azt mondják, hogy ha te szépnek látsz valamit, az megszépült. Az ember tekintete teremtő erővel bír. Adna az Isten, hogy tényleg tudjunk egymásba gyönyörködni, környezetünkbe. Régebb ugye kis falvédővel, faragásokkal, ezzel-azzal, hogy törekedett az egyszerű parasztember is, hogy szépé tegye környezetét. Nem nagyjá, nem mit tudom én, drágává, hanem szépé. És az egyszerű fából, kis bugyli bicskájával bele karcolt virágminták, gyönyörűvé tették. Igen, testvéreim, hát erről egy hosszú lelki gyakorlatot is lehetne tartani, de gondolkozzunk el azon, hogy vajon nekem a mi Urunk Jézus Krisztus milyen örömöket akar felkínálni? És a gonosz lélek milyen örömöket akar felkínálni? És nekem tudatosan, ha boldog akarok lenni, azokat az örömöket kell megfogjam, amiket a mi Urunk Jézus Krisztus, mennyei Atya, felkínált nekünk.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben ellátogattunk a Miskolci Árszakra Fesztivál egyik rendezvényére, amelyet Böjte Csaba, erdélyi ferences rendi szerzetes atya tartott meg. A Hiteles férfiként élni és formálni a világot című találkozót a miskolctapolcai sziklakápolnában tartották meg. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.